Isten igéjét Mózes 5. könyvéből olvasom, a 26. rész első 11 versét. Amikor bemégy arra a földre, amelyet Istened, az Úr ad neked örökségül, birtokba veszed azt, és letelepszel rajta, akkor vedd a föld termésének a legjavát, amelyet behordasz földedről, melyet Istened, az Úr ad neked, tedd egy kosárba, és menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy ott lakjék az ő neve. Menj el a paphoz, aki abban az időben szolgálatban lesz, és ezt mond neki. Vallást teszek ma az Úr Isten előtt, hogy bejöttem arra a földre, amelyet esküvel ígért az Úr atyáinknak, hogy nekünk adja. A pap vegye el kezedből a kosarat, és tegye le Istenednek, az Úrnak oltára elé. Te pedig ezt mondd Istenednek, az Úrnak a színe előtt. Bolyongó arámi volt az ősöm, aki lement Egyiptomba, és jövevény volt ott kevesed magával, de nagy, erős és hatalmas néppé lett ott. Az egyiptomiak azonban rosszul bántak velünk, nyomorgattak, és kemény rabszolgamunkát végeztettek velünk. Akkor az Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk segítségért, az Úr pedig meghallotta szavunkat, és meglátta nyomorúságunkat, gyötrelmünket és sanyarú sorsunkat. És kihozott bennünket az Úr Egyiptomból, erős kézzel és kinyújtott karral, nagy félelmet keltő jelek és csodák között. Azután behozott bennünket erre a helyre, és nekünk adta ezt a földet, a tejjel és mézzel folyó földet. Azért hoztam most ide a föld termésének a legjavát, amelyet te adtál nekem, Uram. Így tedd azt oda Istenednek, az Úrnak színe elé, és borulj le Istenednek, az Úrnak színe előtt. Azután örvendezz mindannak a jónak, amit Istened, az Úr ad neked és házad népének, örvendezz a lévitával és a nálad lakó jövevénnyel együtt.
Mennyei édesatyánk, magasztalunk, a gyülekezet közösségében egy szívvel és egy lélekkel. Hiszen amikor hozzád kiáltunk segítségért, akkor te meghallgatsz minket. A nyomorúságban, a gyötrelmeinkben, a bukásaink után, akkor kiáltunk, te nem elfordulsz, nem elhagysz bennünket, hanem erős kézzel jössz és szabadulást hozol. Áldunk, hogy kihoztad népedet Egyiptomból, a szolgaság házából, és megvalljuk most mi is, hogy ez a mi reménységünk, hogy kinyújtott karral, ha kell jelekkel és csodák között, kiemelsz a bűn szolgaságából. Felnyitott szemünket, rámutat szívünk azon oltáraira, amelyeken nem neked áldozunk. Amikor nem neked adunk dicsőséget, mindazokért a megszerzett javakért, eredményekért, hanem magunknak tartogatjuk azt, és a magunk oltárait építgetjük, és önmagunkat tesszük a te helyedre, vagy éppen a kapcsolatainkat, a tudásunkat, a pénzünket, vagy bármi mást. Így most bűnbánattal állunk meg előtted, hogy nem téged helyezünk, és nem téged kiáltunk a mi szívünkben királlyá, hanem sokszor annyi más mindent. Annyi más körül forog az életünk, a szívünk, a gondolataink, mint hogy téged keresnénk, mint hogy te hozzád közelednénk, és téged magasztalnánk. Így kérünk most, hogy jöjj közel hozzánk egészen, emeld fel a mi szívünket te hozzád, hogy meglássuk és meghalljuk, hogy mi az, amiből te elkészítetted ezen a mai napon is a szabadulást? Mi az, amiből ezen a mai napon is te újat akarsz teremteni, változást akarsz hozni az életünkben? Kérünk téged, hogy hagyj erősödjünk meg abban a hitben, hogy te hűséges Istenünk vagy, hogy te nem hagysz el bennünket, hogy te velünk vagy, és hagyj legyen a mi szívünkbe bevésve, hogy te a szavadat betartod, hogy te, amit megígértél, az betartottad, és amit ma is megígérsz, az úgy lesz, mind a mában, mind a jövőben. Köszönjük, hogy ez igaz, amikor az örök életre gondolunk, hogy örök életet készítettél számunkra, de hogy igaz ez a mában is, hogy velünk vagy, hogy nem hagysz el bennünket, hogy nem fordulsz el tőlünk. Kérünk téged, Atyánk, hogy áld meg ezt a mai megállásunkat előtted, hogy a te szent lelked bátorítsa a szívünket, hogy merjünk járulni a kegyelem királyi trónszékéhez, az irgalom helyéhez, hogy merjük odavinni a nyomorúságainkat, a bűneinket, a gyászunkat, a fájdalmunkat, a gyarló emberi természetünket, a megcsalt vagy elhagyott állapotunkat, mindaz, amiben vérzik és fáj a mi életünk. Hiszen Jézus Krisztus a te véred által, a te sebeid által van nekünk gyógyulásunk, és van nekünk szabadulásunk. Kérünk, Szentlélek Isten, hogy gerjezd a mi szívünket, hogy tudjunk hinni, hogy tudjunk beléd kapaszkodni, hogy tudjunk megragadni, és a te lábaidhoz borulni, úgy, ahogy vagyunk, úgy, ahogy most itt állunk, semmit nem takargatva, semmitől nem félve, hanem csak te reád nézve. Jöjj Jézus, hogy találkozzunk veled, legyen élő közösségünk, hogy megtapasztaljuk, szabadító Istenünk vagy, hogy átéljük, te vagy a mi mennyei szerető Atyánk, mi pedig a te gyermekeid, és tudjunk téged imádni, tudjunk téged a szívünkben mindenek fölé emelni, tudjunk téged valóban királlyá koronázni, az életünk, a családunk, a gyülekezetünk királyává. Jöjj, Szent Lélek, légy itt közöttünk. Jézus Krisztusért hallgass meg, Atyánk. Amen.
Isten igéjét Márk evangéliumának a 14. fejezetéből olvasom, 10. verstől a 25. versig. Ekkor Júdás Iskáriótes, egy a 12 közül elment a főpapokhoz, hogy elárulja nekik Jézust. Amikor ezek ezt meghallották, megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő pedig kereste a módját, hogyan árulhatná el Jézust egy megfelelő pillanatban. A kovásztalan kenyerek első napján, amikor a húsvéti bárányt szokták áldozni, így szóltak hozzá tanítványai. Hol akarod megenni a húsvéti vacsorát? Hol készítsük el? Jézus elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a városba, és ott szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt, és ahová bemegy, mondjátok meg a házigazdának, hogy a mester ezt üzeni. Hol van a szállásom, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a húsvéti vacsorát? Ő majd mutat nektek egy nagy emeleti termet berendezve, készen, ott készítsétek el nekünk a vacsorát. Elindultak tehát a tanítványok, és bementek a városba. Itt mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteredett, odament a 12-vel, és amikor asztalhoz telepedtek és ettek, ezt mondta Jézus. Bizony mondom nektek, közületek egy, aki együtt eszik velem, el fog árulni engem. Erre elszomorodtak, és egyik a másik után kezdte tőle kérdezni, talán én, mire ő ezt mondta nekik. Egy a 12 közül, aki velem együtt mártogat a tálba. Mert az ember fia elmegy ugyan, amint megvan írva róla, de jaj annak az embernek, aki az ember fiát elárulja, jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. És amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott és megtörte. Odaadta nekik, és ezt mondta, vegyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, hálát adott, odaadta nekik, ittak belőle mindnyájan, és ezt mondta nekik, ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kihontatik. Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlőtő terméséből addig a napig, amikor újat iszom az Isten országában. Múlt héten azt láttuk, ahogy egy asszony kifejezi Jézus iránt a szeretetét és az imádatát, ma pedig azt látjuk, ahogy Jézus az árulásról beszél. Az árulás az egyik leggyűlöletesebb és legmegvetettebb dolog. Árulók persze mindig vannak, mindig voltak, mindig lesznek. Az árulókat mindig felhasználják, és utána aztán az árulókat mindig eldobják. Megvetik és lenézik azok is, akik felhasználták. Ma Jézus és az árulás történetébe tekintünk bele. Judás története persze egyrészt lerágott csont. Árulkodó Judás, ezzel minden el van intézve. Mit lehet erről mondani? Mindannyiunknak megvannak a maga sztereotípiái. Másrészt azonban, ha valaki kicsit mélyebbre megy a kérdésben, és elkezd gondolkodni, akkor azzal találkozik, hogy Judás egy nagy talány. Sokak számára kérdések, értetlenség kapcsolódik hozzá. És ezért először arról szeretnék beszélni, hogy az árulás és Júdás személye, hogy mit látunk ebből, mik Júdás motivációi, hogy egy kicsit tisztább legyen számunkra ez az egész kérdés, ami sokakban nagyon sok zavart okoz. Másodszor azonban túllépünk Júdáson, túl is kell lépni, mert a történetben minden tanítványt érint a kérdés. Egy közületek elárul, talán én. Ezért másodszor arról beszélünk, feltesszük azt a nehéz kérdést, hogy vajon lehetünk-e mi is árulók. És harmadszor aztán Jézusra tekintünk az árulás fényében, hogy hol és hogyan áll Jézus, miközben ezek az alattomos események zajlanak. Tehát először az árulás és Judás, másodszor az árulás és mi, harmadszor az árulás és Jézus, amiről szó van. Ha Judásra és az árulására gondolunk, akkor egyrészt sok emberben van egyfajta értetlenség, hogy mi is történt itt valójában. Másrészt pedig van valami az emberben, ami újra és újra szeretné felmenteni Judást. Van abban valami nehezen befogadható, hogy egy ember neve a világtörténelemben, legalábbis a világnak abban a részében, ahol a kereszténység meghatározó volt, egy embernek a neve azonos lett az árulással. Ha valaki azt mondja, hogy Judás, a következő gondolatunk az, hogy árulás. Ha valaki azt mondja, hogy árulás, akkor lehet, hogy a következő gondolatunk az, hogy Judás. Nem tudom, adja-e bárki a gyermekének azt a nevet, hogy Judás. Nem lehet. Áruló. És van ebben valami, ami bizonyos embereket elkezd zavarni, hogy ki is ez a Judás, meg azért... Milyen igazságtalan ez, hogy ennek az embernek a neve így maradt fent, és megpróbáljuk felmenteni. Három olyan megközelítésről szeretnék beszélni, amelyek egyrészt ősrégiek, régen is megvoltak, másrészt rendszeresen felbukkannak ma is emberek fejében, gondolataiban, amikor Jézus árulásáról, haláláról, a lényegében a megváltás nagy munkájáról van szó. Az első az így hangzik, hogy és ez sokszor keresztény embereknek is kérdés, hogy ha Judás nem árulja el Jézust, akkor hogyan halt volna meg Jézus, aminek ugye meg kellett történnie ahhoz, hogy a megváltás nagy művét elvégezze. Ez Isten akarata volt. Tehát, ha Jézusnak meg kellett halnia, akkor valakinek el kellett árulnia. És ha valaki elárulta Jézus, történetesen Judás, de ha nem ő lett volna, akkor talán valaki más lett volna, akkor annak mi a felelőssége, és miért kérjük számon, ha egyszer Isten akarata volt, hogy Jézusnak úgyis meg kellett halnia? A probléma, tehát amit itt látunk, az Isten mindenhatóságának, Isten akaratának és az ember felelősségének a nagy kérdése. Úgy merül fel, hogy akkor Judás csak egy bábú, aki elvégezte azt, amit Isten rászabott, feladatot? Isten rászabta, kiválasztotta, hogy ezt a rosszat valakinek végig kell vinni, Judás végigvette, rosszat tett, de hát végül is jót tett, mert különben hogyan hal meg Jézus? És másik oldalról, vagy Jézus elbukott tulajdonképpen, mert ha meg nem az Isten akarata megy végig ebben az árulásban, akkor az ember árulása, Judás árulása megváltoztatta a dolgok menetét. És azt kell látnunk, hogy ez a dilemma, ami sokszor megfordul az emberek fejében, szívében, ez a dilemma, ez önmagában hamis, mert igenis egyszerre igaz, hogy Isten mindenható Isten, aki kezében tartja a dolgok menetét, és minden esemény valamilyen módon az ő akaratát tölti be, valamilyen módon az ő akarata megy előre mindenen keresztül, és ugyanakkor az ember mégis teljesen és 100%-osan felelős azért, amit tesz. És ezért mondja Jézus ezt a mondatot, hogy az ember fia elmegy ugyan, amint meg van írva. Ez az Isten akarata, ez az Isten rendeltetése, hogy Jézus elmegy, meghal. De jaj annak az embernek, aki az ember fiát elárulja, jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Igen, Jézusnak meg kellett halnia, de ez Júdást nem menti fel. És talán megfordul bennünk a kérdés akkor, hogy lett volna-e Júdásnak más lehetősége? Visszafordulhatott volna-e Júdás erről az útról, az árulás útjáról? És a válasz az, hogy igen, igen. János evangélista írja le azt a mozzanatot, ugyanígy az utolsó vacsora összefüggésében, amit Márk nem ír, hogy amikor Jézus erről beszél, hogy egy elárulja, akkor ott néven is nevezi, hogy ki az, és ad egy falatot Júdásnak. És amikor ad egy falatot, ad egy falatot Júdásnak, azt mondják a magyarázók, hogy amikor valakinek külön adnak egy ételt, egy falat ételt, az a barátságnak, a szeretetnek a jelen. Nézzetek, itt van Jézus, aki tudja, hogy Júdás az, aki arra készül, hogy elárulja, és ő mégis a barátságot, a szeretetet fejezi ki, ad neki egy falatot. Miről szól ez? Hogy még mindig szeretettel vagyok irántad, még mindig visszafordulhatsz, még mindig választhatsz mást. De Júdás a sötétséget választja, a sötétség rabságába kerül. Igen, az ember fiának, Jézusnak meg kell halnia. De jaj annak, aki elárulja. Ez az első. A második megközelítés, amiről szeretnék beszélni, az az, amikor megpróbáljuk egy kicsit jobban megérteni Júdásnak a motivációit, hogy miért is teszi ezt. Ugye klasszikusan a válasz az, hogy pénzért. Pénzért. De akkor jön az ember, hogy hát pénzért, tényleg biztos, hogy pénzért teszi, mintha különben pénzért nem tennék az emberek, nem tennénk akármi alkalmanként a legszörnyűbb dolgokat. Csak pénzért. Igen, csak pénzért lehet tenni sok-sok szörnyű dolgot. Ugye János az, aki azt mondja, hogy amikor szintén a múlt vasárnap olvasott történethez kapcsolódóan, amikor az asszony megkeni Jézust, és mindenki felháborodik, hogy ezt a drága öntetet, ez pazarlás, ezt a szegényeknek kellett volna adni, akkor János megjegyzi, hogy ezt Júdás mondta, mert hogy különben tolvaj volt, és ő volt a kincstárosa a csapatnak, és lopott. Mindenesetre van, akik túl szeretnének ezen lépni, és van egy olyan magyarázat, ami egy kicsit fenköltebb indítékot keres Júdás árulására. Mégpedig az, hogy az evangéliumokból teljesen nyilvánvaló, hogy a tanítványok arra számítottak, meg hát abban a korban mindenki, hogyha eljön a Messiás, az utolsó idők királya, aki hirdeti, ahogy Jézus meghirdeti az Isten uralmát, az Isten országát, ez azt jelenti, hogy hamarosan felállítja Isten földi királyságát. Pozíciókat is akartak ebben szerezni, ez kiderül. És az történik, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe, és úgy fogadják őt, mint az utolsó idők királyát, és mindenkiben az van, hogy csak órák, napok kérdése, hogy akkor mikor állítja fel az Isten királyságát ott a földön, mikor robbantja ki a tömegeknek az érén, akik mögé álltak, a felkelést a rómaiakkal szemben. És úgy tűnik, hogy nem teszi. És azt mondják egyesek, hogy Júdás igazából csak ki akarja ugrasztani a nyulat a bokorból. Azaz azért árulja el Jézust, hogy olyan helyzetbe hozza Jézust, hogy Jézusnak most aztán tényleg el kelljen kezdenie a harcot. Végre tényleg elkezdje már a harcot a gonoszok, a rómaiak, az igazságtalan, hamis vallási vezetőkkel szemben. Ha pedig nem kezdi el, és az árulás következménye az lesz, hogy tényleg kivégzik, akkor Júdás gondolkodása szerint ő egy hamis messiás. Ha pedig hamis messiás, akkor jó is kiiktatni. Hát mindezek spekulációk. De érezzük, hogy mennyire fel akarja menteni az ember Júdást. És itt hadd beszéljek a harmadikról, hogy nem csak felmenteni akarja az ember Júdást, hanem a mai napig megvan az a vonulat, az a gondolkodás, ami Júdást igazi hősként akarja tisztelni. A National Geographic 2006-ban sugározta a Judás evangéliuma című dokumentumfilmet. És azóta is ez sokaknak meghatározza a gondolkodását, nem csak Judásról, hanem a kereszténységről. A dokumentumfilm a következőképpen vezeti be a témát. Egy ősi evangélium került elő közel 2000 év után Egyiptom homoksivatagából. A történet, amelyet elmesél, figyeljünk, alapjaiban rendítheti meg a hitünket. Megrázó lehet majd sok ember számára. Egyfajta válságot okozhat, hitbeli válságot. Mert ez az elbeszélés feje tetejére állítja Krisztus elárulásának a történetét. Az árulóit hőssé válik, és Jézus Krisztus szervezi meg a saját kivégzését. Ezrek, tízezrek és százezrek látták ezt. Nem valószínű, hogy el tudnák mondani, hogy miről is van szó a Júdás evangéliumában. De ami ezen keresztül átjön, az sokak azonnal tudják. Nem megbízható, amit a Bibliában olvasunk. És van egy más olvasat Júdásról. A következőket állítja a Júdás evangéliuma, ez az ókori irat. Az első, hogy a film elmondja, ez egy olyan beszélgetések feljegyzése, ahol Jézus és Júdás az utolsó vacsora előtti napokban titokban négy szem közt beszélgetnek. Azt mondja róla a film, hogy ez egy hiteles történet, amelyet sajnos a hivatalos egyház természetesen eltüntetett, ott nem maradhatott fent, mert a korai egyház egyes vezetői négy evangéliumot tartottak csak meg. Ha valaki látta a filmet, emlékszik a képre, amikor teljesen történelmileg hiteltelenül, nem hiteles módon, mintha ő döntött volna arról, hogy mi kerül be a Bibliába, Iréneusz az, aki így vagdossa le és dobja a tűzbe a tekercseket. A vád tehát megjelenik, az az állandó vád, hogy hogyan hamisította meg, hogyan hallgatta el az igazi szentírást a keresztény egyház. Másodszor azt mondja a film, hogy Júdás most előkerült evangéliuma rehabilitálja az árulónak tartott Júdás apostolt. Sőt, valójában Júdás volt az egyetlen tanítvány, aki megértette Jézus igazi céljait. Maga Jézus kérte meg arra, tényleg ez van a Júdás evangéliumában, ezt el lehet olvasni. Maga Jézus kérte meg arra, hogy feljelentse, így amikor megölték, szelleme kiszabadulhatott a fizikai test rabságából. Júdás ezt vállalta, így ő lett Jézus legnagyobb tanítványa, igazi hős, aki nélkül Jézus nem végezhette volna el az üdvözítés feladatát. És azt mondja a National Geographic, hogy Júdás megítélése aztán csak fokozatosan vált egyre negatívabbá, és a történelmi és újszövetségi antiszemitizmus gyökerévé lett. És ezért azt mondja, nyitottnak kell lenni a keresztényeknek mindenféle ilyen iratok elfogadására, mert a korabeli kereszténységbe ez mind belefért. Ezt mind lehetett hinni. Csak valahol az egyház ezt az egészet eltüntette, elsumákolta, megfosztott minket az igazságtól. Így mondja, hogy belefért Júdás evangéliuma és az a vallási áramlat, amit ez megjelentett a gnoszticizmus a korai kereszténységbe. Erről nagyon sokat kellene beszélni, én idézek itt egy előadást, amit használok, bárki megtalálja majd a honlapom, és utána nézhet ennek a témának. De ennek az előadásnak az alapján csak néhány dolgot hadd mondjak, hogy értsük, hogy mi van egy-egy ilyen, vagy mi van konkrétan egy ilyen műsor mögött. Mi az, amit a National Geographic mond, állít, és amivel emberek százezreinek a gondolatait fertőzi meg. Az első dolog, amit mond az előadás, a kritikus pont, a keresztény kritika, hogy a National Geographic sok tényt elhallgatott. Például nem beszél arról, hogy melyik volt az a gnosztikus csoport, még egyszer ez egy vallási irányzat, amiről most nem akarok beszélni, de melyik volt az a gnosztikus csoport, akik között született a Júdás evangéliuma. Ez egy jól ismert csoport, akkor is, ma is a történészek számára. Ők az úgynevezett kájiniták. Kájiniták azok a tanításaik, hogy szembeállítják a testet a lélekkel, megvetik az anyagot, és ezért megvetik a Teremtő Istent. Azt mondják, hogy a Teremtő Isten, aki teremti a világot, az gonosz, mert anyagot teremtett. És ezért kájiniták, a nevüket is innen kapják, mindvégig azok lettek a hősök a szemükben, akik a Bibliában a Teremtő Istennel szemben állnak. Káin az első hős. Utána Júdás lesz a hős, mert szemben állnak ezzel az Istennel. Szexuális kicsapongások jellemzik őket, és számukra Krisztus nem más, mint a káosz angyala sét. Elhallgatják ezt. Másodszor egy csomó mindenben tévednek. Azt próbálják mondani ebben a filmben, hogy a kereszténységhez oda tartozott ez az irányzat, ezek a gnosztikus csoportok. És a valóság viszont az, hogy ezek a gnosztikusok már sokkal korábban voltak, és csak egy pár csoport vette magára a Jézus tanításait is valahogy átalakítva és átformálva. Soha nem voltak a kereszténység igazi részei. Végezetül a következőket mondják, vagy következőket tanítja Júdás evangéliuma, és próbáljuk meg ezt bárhogy összehozni a Biblia evangéliumával, a négy evangéliumával. Júdás evangéliumának a Jézusa azt mondja, hogy az az Isten, akiben az apostolok hisznek, az nem az ő Istene. Annak ő nem fia. Júdás evangéliumának a Jézusa kineveti azt az Istent, akiben a 12 tanítvány, ez a 11 tanítvány, az apostolok hisznek. Júdás evangéliumának a Jézusa azt mondja, hogy az az Isten az, aki titeket haragra ingerel ellenem. Júdás evangéliumának a Jézusa nem egy emberré lett valaki, hanem ez a sét nevű káosz angyala, aki néha gyermekként, néha felnőttként, mindig más emberi ruhában jelenik meg. Ami Jézus művét illeti, Júdás evangéliumának a Jézusa nem mindenkiért jött, csak azokért, akik mint anyagban lesüllyedt lények visszavágynak a mennyei szférába. Ez lett volna akkor a kereszténység egyik színezete. Ez az, amit el kéne fogadni, erre kéne nyitottnak lenni mindenkinek, aki túlnejött a Biblián. Azt kell látni, hogy a Biblia szerint Júdás nem hős, hanem egy gyenge, tragikus ember. Aki Jézus ellen fordult, pedig visszafordulhatott volna. Aki megmaradt ebben, és végigment az úton. Aminek szörnyű következményei lettek. Öngyilkosság a végén. És nem tudjuk, ha nem lesz öngyilkos, lett volna számára bocsánat? Ha nem lesz öngyilkos, lett volna számára lehetőség? Ha saját kezével vetett véget az életének, akkor ebben lezárta a lehetőséget. Ha valaki Jézus elé megy, és bocsánatot kér, biztos, hogy van bocsánat. Ennyit az árulásról és Júdásról. Nem menti Júdás felelősségét, hogy Jézusnak meg kellett halnia. Nem jutunk előbbre, ha megpróbálunk mélyebb indítékokat keresni. És különösen mondjanak bármit ma. Júdás a bibliai szerint, leírás szerint nem volt és nem lehetett hős. Csak egy antihős. Akiért ugyanúgy fájhat az ember szíve, mint bárkiért, aki elveszett. Nézzük tehát másodszor, mi közünk nekünk mindehhez? Júdáson túl, ha egy kicsit tisztában látunk már Júdás kapcsán, akkor túl kell lépni rajta, hiszen Márk evangélista is nem kizárólag Júdásra koncentrál, sőt, ebben a Márknál olvasott szakaszban, amit ma olvastunk, később beszél Júdásról, a mai szakaszban nem is hangzik el a neve. Azt olvassuk, hogy az árulás kérdése az egész tanítványi közösségét megrendíti. Egy asztalnál ülnek a tanítványok Jézussal együtt. Az asztal közösség az a barátság, az a bizalmas közösség, az a testvériségnek a helye. Nem is akármilyen asztal ez, hiszen az Egyiptomból való szabadulás nagy ünnepét, a Páska ünnepet ünneplik. Arra emlékeznek ennél az asztalnál, hogy Isten hogyan szabadította meg Izraelt az egyiptomi fogság, az egyiptomi rabszolgaságból. Emlékeznek a szabadulásra, ez az este a hálaadásnak, a magasztalásnak, az emlékezésnek az estéje. És ebben az estében, ebben az összefüggésben egyszer csak Jézus váratlanul előhoz valami hihetetlen súlyos mondatot. Bizony mondom nektek, hogy egy közületek elárul engem. És nem mondja, hogy ki az. És az összes tanítvány, azt olvassuk, megrendül, és egymást kérdezgetik, meg kérdezgetik Jézust, hogy talán én leszek az? Talán én leszek? Nem lehet túlhangsúlyozni ennek a helyzetnek a drámai voltát. Mindannyian érzik és tudják azokban a napokban, hogy egyre nagyobb a feszültség Jézus körül. Mindannyian érzik és tudják, hogy a vallási vezetők támadást intéznek Jézus ellen. Következő nap kivégzik. Mindannyian tudják, hogy Jézus közben arról beszél, hogy meg fog halni, amikor az asszony megkente őt kenettel, azt mondta, hogy a temetésemre kente meg. Mindannyian iszonyú nyomás alatt vannak, mindannyiukra ráterepszik a félelem, és ráterepszik az értetlenség. Nem tudják hová tenni, hogy Jézus meg fog halni, és azt érzik, hogy az egész helyzet teljesen kifordult és lehetetlen. És akkor egyszer csak ebben a helyzetben a még hihetetlenebb és rémisztébb kijelentés hangzik el, hogy közülük lesz egy, aki elárulja. És hogy mennyire valóságos a leírás, azt mondja, hogy nem elkezdenek egymásra mutogatni, hogy biztos ő lesz, hanem magukat kérdezik, én leszek? A kérdésben talán én leszek, benne van az, hogy szeretnék hallani Jézustól a megnyugtató választ. Nem te leszel, te nem fogod elárulni. De nem kapnak ilyen választ. Ki fogja közülük Jézust elárulni? Ott marad a kérdés. Feltetjük ezt a kérdést, hogy ki fogja közülünk Jézust elárulni? Ki fogja közülünk Jézust megtagadni? Hiszen ha a 12-es tanítványi körben ott van a gyengeség, és ugye Júdás elárulta Jézust, Péter megtagadta Jézust. A többiek elmenekültek. Igazából egyik sem a helyzet magaslatán van. Ha a 12-es tanítványi körben ott van ez a gyengeség, akkor mi Jézus követői mit kezdünk ezzel a mondattal? Mit kezdünk ezzel a történettel? Azt mondjuk, hogy ez ott és akkor szólt, és ma nem. Hogyan találkozunk az árulás kérdésével? Első látásra két lehetőség van előttünk. Ha komolyan vesztük ezt, hogy Jézus ezt mondja, hogy egy közületek elárul, és tudjuk, hogy ez bárki lehet közülünk. Az egyik lehetőség, hogy abban élünk, hogy talán eljön egy nap, amikor én is megtagadom őt, vagy elárulom őt, és ennek a félelme és ennek a súlya ránk nehezedik. A másik lehetőség, az meg az a kijelentés, avval a kijelentéssel élni, hogy én soha el nem árulom. Meg az is lehet, hogy egyszer az egyiket, egyszer a másikat érzi valaki. De nézzük meg, mit jelent ez. Vagy a bizonytalanságunk hatalmasodik el. Bármikor megtagadhatom, eljöhet egy helyzet, amikor megtagadom őt, elárulom őt. De ha ez a bizonytalanság elhatalmasodik rajtam, hogyan lehetnék békességben, és hogyan követhetném Jézust? Vagy a magabiztosságunk hatalmasodik el, de ez esetben meg erősen kérdéses az önismeretünk, és hol leszünk alázatosak. Az egyik esetben nem bízunk magunkban, és ez örökös aggodalmat jelent. A másik esetben meg túlontúl bízunk önmagunkban, és ez büszkeséggel, és ezért mások lenézésével, vagy megvetésével jár együtt. Hamarosan itt fogunk állni körben, úrvacsorai közösségben, asztal közösségben, egymással és Jézussal. Próbáld egy pillanatra, csak hogy megvizsgáld a szívedet, megvizsgáljuk magunkat. Próbáljuk egy pillanatra becsukni a szemünket, és magunk elé képzelni a helyzetet. Próbáld magad elé képzelni, hogy milyen, amikor itt állsz és úrvacsorázol. Próbáld felidézni ezt magadban. Úrvacsorázol. És Jézus megszólal. Egy közületek elárul engem. Mi dobban a szívedben? Félelemmel összeszorul a szíved, Uram, biztos én leszek, lehet, hogy én leszek, én vagyok az. Vagy inkább eltölt az öntudat, Uram, én biztos nem? Uram, én biztos nem? Melyik a jobb? Melyik az igazabb? Melyik a Jézusibb? Egyik sem. Miért? Mert nézzétek meg, hogy mindkét hozzáállás alapvetően céltéveszt, mégpedig ugyanott. Mindegyik az emberben, bennünk keresi a választ. Én vagyok túl gyenge, vagy én vagyok elég erős. én. Az egyik túl gyengének ítéli magát, és nem Jézusra tekint, és nem Jézus hatalmára tekint. A másik túl erősnek ítéli magát, és ő sem Jézus hatalmára tekint. Mit mond az, aki Jézusra néz, aki bizalmát belévetette, aki bizonyosabban, hogy Jézus elhívta őt, a vele való életre újat kezdett az életében? Talán valahogy úgy fogalmazom meg, hogy az ilyen ember azt mondja, hogy nem tudom, hogy mi vár rám az életben. Nem tudhatom, hogy mi történik a hitemmel, ha súlyos csapások érnek. Nem tudom, hogy mit tennék, ha kínoznának, hogy tagadjam meg őt, vagy áruljam el a többi keresztényt, vagy a családom épségével zsarolnának, hogy áruljam el Isten ügyét, amit számosan átéltek, még ma is köztünk élő emberek, keresztények, lelkipásztorok a kommunizmusban, és amit a világ számos részén ma is számos testvérünk átél. Nem tudom. Ki az, aki azt mondja, hogy én tudom, hogy mit teszek akkor, amikor soha nem voltunk ott? De egyet tudunk. Jézus, akinek kezében és hatalmában van az egész életem, meg tud tartani az igaz hitben. És bízom benne, hogy elégséges erőt ad ahhoz, hogy soha meg ne tagadjam, és soha el ne áruljam. Benne bízom. Magamban nem bízom. De azzal sem vagyok ezért elfoglalva, hogy magamban kételkedjek. Nem szükséges azt mondanom, hogy én annyira erős vagyok, hogy akármi történik, soha nem tagadom meg. De az se szükséges, hogy abban éljek, hogy attól rettegjek, hogy mikor fogom megtagadni és elárulni. Mert ő rá épül minden. És ezt nagyon fontos érteni mindannyiunknak, akik Jézussal járunk, de azoknak is, akik még nem kötelezték el magukat Jézus mellett. Mégpedig azért, mert újra és újra találkozom azzal, amikor valaki már nagyon közel áll ahhoz, hogy átadja az életét Jézusnak, hogy azt mondja, hogy a kezedbe teszem az életemet, hogy elkötelezem magam te neked, hogy odadom az életemet te neked. De van egy visszatérő félelme, ami megakadályozza, hogy ezt a lépést megtegye. És ez a félelem az, hogy nem bízik magában. Mert azt mondja, lehet, hogy most úgy érzem, hogy igen, tényleg szeretném az életemet maradéktalanul Jézus kezébe tenni. De közben attól félek, hogy mi van, ha már holnap nem így fogom érezni. Azt érzed, hogy te nem vagy elég erő. Most azt gondolod, hogy igen, odadnám az életemet ennek a Jézusnak, a kezébe tenném az életemet. Igen. De közben ott van az a félelem, hogy na de mi van, ha holnap már nem leszek elég erős? Mi van, ha holnap már nem így fogom gondolni? Az ilyen ember azért nem akarja megtenni ezt a lépést, mert attól fél, hogy mi van, ha mégse elég komoly benne a szándék. És úgy gondolkodik, hogy majd akkor megteszi, amikor 100%-osan biztos abban, hogy képes lesz rá. Majd akkor odaadja az életét Jézusnak, amikor egészen biztos abban, hogy majd hónap után mindig képes lesz rá. És értitek, hogy mennyire őszinte és mennyire komoly, aki így gondolkodik? Nem akar játszadozni Isten ügyével. Érzi a maga gyengeségét, érzi a maga erőtlenségét, ismeri magát, tudja, hogy lehet, hogy ma azt mondja, hogy igen, holnap meg lehet, hogy azt mondja, hogy nem. Komoly. És ugyanakkor látjuk, hogy mennyire céltévesztett. Hiszen épp az ennek az ügynek, a Jézusnak való kapcsolatnak a lényege, hogy azért van rá szükségünk, mert nem vagyunk elég erősek. És amikor beletesszük a kezünket, az életünket a kezébe, akkor nem avval a bizalommal tesszük be, hogy majd én holnap is ott fogom tartani, meg holnap után is, hanem avval, hogy ha beletettem, akkor ő meg fogja azt tartani. Holnap is, meg holnap után is, meg bármikor, ami jön. Egyrészt nagyon komoly ez a gondolkodásmód, én tisztelem ezt, nem akarja eljátszani, másrészt mégis céltévesztett, mert magára néz. És pont az a lényege Jézus életé, az annak, hogy Jézusnak adjuk az életünket, hogy többet nem magunkra nézünk, hanem rábíztuk magunkat. És épp azért bízunk rá magunkat, mert tudjuk, hogy gyengék vagyunk. Mi alapján tehetjük ezt meg? Mi alapján bízhatjuk magunkat Jézusra? Mi alapján lehet bennünk az a bizonyosság, hogy nem rajtunk, hanem rajta múlik? Jézus és az árulás, röviden nézzünk bele végül ebbe. Két dolgot mondd el a ma olvasott szakasz Jézusról, amit ha értünk, ha hiszünk, ha magunkhoz ölelünk, akkor biztonságban és bizonyosságban lehetünk. Az egyik, hogy mindent kézben tart, a másik, hogy a teste megtöretett és a vére kiontatott értünk. Nézzétek meg, Márk evangélista leírja, hogy semmi kétséget nem hagy afelől, hogy ki irányítja az eseményeket. Jézus irányítja az eseményeket. Amikor arról van szó, hogy a tanítványok készítsék elő a vacsorát, a páska vacsorát, akkor megmondja, hogy mi fog történni. Menjetek el oda, ezt fogják mondani, ez fog történni, és minden úgy történt, ahogy Jézus mondta. Ki irányítja a dolgokat, amikor Jézus masírozik a halálba? Jézus. És erről beszél az árulás is. Jézus és az árulás. Mi az árulás? Minden árulás lényege. Hogy titokban zajlik. És akkor sikeres egy árulás, amikor valaki nem tudja, hogy elárulták, és egyszer csak betoppan egy helyzetbe, elárulták, és pusztulás. És minden árulásnak a kudarca az, amikor kiderül, hogy egy árulás, hogy valakik összeesküdtek valaki ellen. Amikor egy árulás lelepleződik, akkor onnantól az már, annak már nincsen ereje. És Jézus azt mondja, hogy én tudom, hogy ki fog engem elárulni, én tudom, hogy el fognak árulni. Jézus nem lett az árulás áldozata, miközben elárulták. Mert Jézus az árulás felett áll. Mert ebben is az Isten akarata fog megvalósulni. Isten terve bontakozik ki. Mi ez? Mi történik az utolsó vacsorán? Ahogy mondtam, az Egyiptomból való szabadulás emléke. Emlékvacsorája, mint az úrvacsora is. Itt szerzi Jézus az úrvacsorát. Mi történt Egyiptomban? Miután a fáraó megkeményíti a szívét újra és újra, Isten bejelenti a tizedik csapást. A tizedik csapás pedig Isten ítélete azon a földön minden elsőszülött fiún. A pusztító angyal megöli az elsőszülötteket azon az éjszakán. Kivéve azokat az otthonokat, amelyeknek a bejárati ajtaját megkenték a megölt báránynak a vérével, ahogy Isten parancsolta. A pusztító angyal elkerüli azokat a házakat, amelyeknek az ajtó félfája meg van kenve a vérrel, ahol feláldozták a bárányt. Így fogalmazza meg valaki, minden házban halott volt. Vagy egy halott fiú, vagy egy halott bárány. Vagy az elsőszülött fiú, vagy a helyette leült bárány. Másnap pedig megtörtént a szabadulás, a kivonulás a rabszolgaságból, és új élet kezdődött. És a páska vacsora ezt elevenítette fel. Évszázadokon át, újra és újra. Elmondták ezt a történetet. Megvolt a vacsorának minden eleme, mindennek jelentése volt. A kenyér, amelyet háladással megtörték, emlékeztette őket a nyomorgattatás kenyerére, a kehely, amelyet kiittak több alkalommal is, beszélt nekik Isten ígéreteiről, amelyeket még Egyiptomban tett nekik, a bárány szólt a helyettes áldozatról, amit megettek, a keserű füvek és ételek a nyomorúságról, könnyekről. Mindenki gyerekkora óta pontosan tudta, hogyan zajlik a vacsora, mit esznek, mi hangzik el, mit mond a családfő. És itt Jézus a családfő. Vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte. Ugyanúgy, mint minden páska vacsorán. De egyszer csak azt mondja, vegyétek, ez az én testem. Vette a poharat, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyien, ugyanúgy, mint minden páska vacsorán. De egyszer csak azt mondja, ez az én vérem, a szövetség vérem, amely sokakért kiontatik. És a tanítványok megdöbbennek. Miről beszél Jézus? Az ő teste a nyomorúság kenyere. Jézus vére lesz az áldozati állat vére. Igen, Jézus azt mondja, hogy minden korábbi szabadulás, minden korábbi áldozat, minden eddig megült páska ő rámutatott. Aki leteszi az életét, aki feláldozza az életét, értünk. Miből lesz a bizonyosság? Abból, hogy Isten úgy szeretett, és úgy szeret ma is. hogy Jézus az áldozati állat, a bárány, értünk. Hogyan lesz ebből szabadság nekünk? Hogyan árad ránk ebből Isten irántunk való szeretete? Hogyan formál ez át? Jézus azt mondja, vegyétek, vedd, edd és itt. Mert ugye hiába való egy gyönyörűen terített asztal, ha csak nézed. Hiába a gondosan legnagyobb odaadással és szeretettel készített lakoma, ha csak látod. Hiába a mindezt felé nyújtó kéz, ha csak elmélkedsz rajta. A szó, ami azt mondja, hogy vegyétek, arról beszél, amit az úrvacsorában megérünk. De az úrvacsora nem mágia. Ez nem úgy van, amikor valaki ide jön úrvacsorázni, és veszi a kenyeret, és veszi a bort, mint Jézus testének és vérének a jegyeit, akkor automatikusan ez hat rá, hanem hitáltal működik. És ez azért fontos, mert miközben az úrvacsorában Isten elpecsételi ezt az igazságot mindannyiunk számára. Azok, akik nem úrvacsoráztok, nektek ugyanúgy szól, vegyétek ezt a Jézust személyes közösségbe, szívetek mélyébe, életetek alapjául. Vegyétek. Nem elég nézni, nem elég hallani, nem elég tudni róla. Az étkezés, az étel, amit megeszünk, megrágunk, bemegy a testünkbe, megemésztjük és erőt ad. Ez arról beszél, hogy Jézus ugyanígy lép be az életünkbe, hogy erőt és életet adjon. Vegyétek. Az úrvacsora ezt elpecsételi. Az úrvacsorában ezt újra és újra megéljük, de még egyszer, ez mindenki, aki hittel Jézus elé jön ma. Ahhoz a Jézushoz, akit elárultak, de nem lett az árulás áldozata. Aki elmondta rólunk ismerve minket, hogy mi kész vagyunk őt elárulni, és mégis meghal értünk. Aki megment a rettegéstől ma, hogy egy nap gyengék leszünk. És aki megszabadít az önelégültségből, hogy mi elég erősek vagyunk. És aki így békességé, szabadságunká és örömünké lesz. Amen.
Mennyei édesatyánk! Hálával a szívünkben vagyunk előtted, hogy asztalt terítettél ma újra a mi számunkra, hogy újra kinyújtottad a te karodat, és közölted mi velünk a te kegyelmedet, a te irgalmadat. Talán egy olyan állapotban, amikor elbizakodottak voltunk, talán egy olyan állapotunkban, amikor gyengék és erőtlenek, vagy talán egy olyan állapotunkban, amikor csak azt mondtuk, amit Péter, hogy Uram, Te mindent tudsz, Te tudod, hogy mi van a szívünkben. És ezzel a bizalommal, ezzel a rád hagyatkozással kérünk Téged, hogy őrizd meg az életünket, növeld a mi hitünket, növeld a mi bizalmunkat, hogy tudjunk benned bízni, hogy tudjunk teljes szívünkből hozzád tartozni. És legyen ez a mi életünknek a megtartó ereje, legyen ez a mi életünknek a vigasza és bátorítása, hogy a tieid vagyunk. Köszönjük azt, hogy a te szent lelkeddel elpecsételtél magadnak bennünket. És köszönjük azt, hogy hívsz bennünket, akár úton vagyunk, akár megérkeztünk, akár keresünk téged. Kérünk téged, hogy vonz magadhoz bennünket. Kérünk téged, hogy jöjj olyan közel hozzánk, hogy ne tudjunk ellenállni, ne tudjunk nemet mondani a te hívó szavadra. Így könyörgünk azért, hogy hozz valóságos gyógyulásokat, szabadulásokat, megtapasztalásokat az életünkben. Te veled. Te veled, aki azt ígérted, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Hadd legyen ez számunkra életünknek az alapja. Hadd tudjunk ebből kiindulni és ide visszaérkezni. Bárhová, bármelyre visz a holnap próbatétele, a holnap feladata, vagy ha a jövőre nézünk. Tudjuk azt, hogy velünk vagy. Hogy Immanuel, hogy ez nem csak karácsonykor igaz, hanem minden nap. Köszönjük ezt neked, és így kérünk téged, hogy áld meg a mi gyülekezeti közösségünket, áld meg a mi családjainkat, áld meg a mi református anyaszentegyházunkat, áld meg a mi magyar népünket, ezt a teremtett világot, hogy legyen nyitva a szívünk, nyitva a fülünk, hogy halljunk, hogy értsünk, és hogy meglássunk téged minden helyzetben és minden körülmények között. Így könyörgünk azokért, akik nem látnak, akik nem hallanak téged, bármilyen oknál fogva, bármilyen akadály az, ami elhomályosítja a szemüket, vagy a szívüket teljesen más töltötte be. Könyörgünk azokért, akik bolyonganak, akik távol vannak, vagy akik éppen megtagadtak, vagy elárultak, hogy keresd meg őket, Atyánk, a te lelkeddel, és hív közel magadhoz őket. És mi pedig alázattal azt kérjük, hogy ha legyünk ebben áldott eszközeid, hogy vigyük a te szeretetedet, a te megbocsátó kegyelmedet, a te irgalmadat, a te lelkednek a szavát, üzenetét és hangját, mert ez a virág sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Kérünk téged, Atyánk, hogy tégy bennünket hitvalló, téged felragyogtató tanítványaiddá, gyermekeiddé, hogy hagyj tudjunk a béke követei lenni. Köszönjük, hogy erre hívsz, és ebben erősítesz bennünket, hogy a te kezedben bármi érhet bennünket, biztonságban vagyunk, hogy a te kezedben bármi jöhet, megtartva vagyunk. Így kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk és árazd ránk ki szent lelkedet, most és mindenkor, Jézus Krisztusért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.